12-es lap A oldalán tartunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. A Mishnával kezdünk, és ugye tekintettel arra, hogy a Skálim traktátust tanuljuk, a Skálim pedig arról szól, hogy félsékeleket ajánlunk föl évről évre a szentély javára. Így nem csak a Skálim, hanem minden olyasmi, ami a olyan általában felajánlás, az felmerül. Tehát valaki felajánl valamit, felajánl a szentélynek, felajánl ennek, felajánl annak. Ugye a mi Misnánk is ezzel fog foglalkozni. Azt mondja a Misna, a Magdisne Chasov, ha valaki felajánlja a vagyonát. Felajánlja a teljes vagyonát a szentélynek. A hajud vahem dvarimaru inlekar banesz a cibur. Most ugye, ha valaki felajánlja a vagyonát a szentélynek, akkor ez a kincstár vagyona lesz. A szentély kincstár vagyona. Ezt tudjuk a talmudi nyelven, hogy bedek habáisz, a ház vagyona. Ez itt a szentély ház vagyonát jelenti. Ez azt jelenti, hogy úgy nagy általánosságban, hogy ezeknek, ahogy tegnap erről részletesen beszéltünk, többnyire nem a teste, nem az eszenciája válik szentély, el lehet őket adni, ki föl lehet használni, hanem az értéke az, ami a szentély javát kell, hogy szolgálja. Nem feltétlenül maga az a dolog. Tehát, ha felajánlottam a golyóstollamat a szentélynek, akkor nem kell, hogy ez a golyóstoll csak a szentélyt szolgálja. A golyóstoll értéke kell, hogy a szentélyt szolgálja. Most, a kérdés viszont az, hogy mi van akkor, hogyha valaki felajánl valamit a szentélynek, úgy általánosságban, ugye kétféleképpen lehet felajánlani, lehet azt mondani, hogy általánosságban felajánlom a dolgokat. Ha ezt általánosságban teszem, akkor az bedekabájsz, az kincstári vagyon, és érték, az érték számít. Ha viszont rámutatok, és azt mondom, hogy ezt az állatot szeretném áldozatként hozni, az a testében, eszenciájában válik szenté. És azt nem lehet kiváltani, az az állat az oltára kell, hogy kerüljön. Ha csak nem valamilyen hiba, valamilyen mum, testi sérülés vagy hiba esik az állatba, akkor azt nyilván ki lehet váltani, és annak a pótlására egy másik állatot venni. De mi a helyzet akkor, viszont térjünk vissza arra, hogyha valaki általánosságban ajánl föl, és azt mondja, hogy az összes vagyonom mind a szentély. Viszont a vagyonának vannak olyan részei, amelyek kifejezetten az oltárra valók. Oda illenek. Nyilván a golyóstól nem, a kredenc sem, de a, mondjuk van egy báránya, és ez a bárány az pont alkalmas lenne arra, hogy áldozatként be legyen mutatva, akkor azzal most mi a teendő? A bárányt úgy tekintjük, hogy azt ő azért áldozatnak szánta, vagy úgy tekintjük, hogy ez egy nagyobb vagyon csomag része, és független attól, hogy pont alkalmas arra, hogy az oltára föl legyen áldozva, ettől még ez a bárány, ez értékében vált szenté, és nem testében. Oké? Okay? És stimmt? És stimmt, Herr Gábor? Verstandig? Oké, okay, ez a kérdés. Erről lesz szó most a Misnában. Azt mondja a Misna, Magdisne Chasov. Ha valaki felajánlja a vagyonát úgy általánosságban, Vajubahem dvarimaru unyunlekor banészibur, és van közte a vagyona között olyasmi, ami alkalmas lenne közösségi áldozat gyanánt, hogy az oltára kerüljön. Azt mondja, a Talmud, nasznulú manim bizharan, dimre rabja kiva. Mit lehet akkor ezzel kezdeni? Szóval a legjobb az az, hogy adja oda, hogy pontosan adjuk oda a szakembereknek, ezekről volt már szó tegnap, tehát azok a szakemberek, akik mondjuk a szentélyt építik, karbantartják, füstölőszert készítenek, stb., őket fizetnünk kell. Miből fizetnénk őket? A félsékelekből. A félséke az általános felajánlás. Most, mivel itt van olyan felajánlás, ami alkalmas lenne a közösségi célra, akkor adjuk ezt oda nekik. Most ugye Misna nem fejt, ez rabja ki a véleménye. Misna nem fejti ki, hogy mi a folytatás. A folytatás az az, hogy utána ezt pedig megvesszük tőlük. Visszavesszük tőlük a félsékelből, és utána feláldozzuk az oltára. Hogy értsük, mi a probléma. Hogy ha én felajánlok valamit, az nagyon szép dolog. Hogyha viszont nem az értékében válik csak szenté az, amit felajánlottam, hanem testében is, és van olyasmi benne, ami, vagy tehát, még egyszer, az olyasmi van benne, ami a közösségi áldozat gyanánt felhasználható lenne, és az, ezáltal az én felajánlásom által testében szenté válik. Probléma az, hogy ezt így még nem tudnám felajánlani, mint közös, vagy nem lehetne közösségi áldozatként bemutatni, mert a közösségi áldozat lényege, hogy közösségi finanszírozásból legyen megvásárolva, vagy megvéve. Oké, akkor mit tudok csinálni? Erre azt mondja, hogy a Kiva először adjam oda fizetséggyanánt a szakembereknek, ezzel profánná válik, utána pedig a szakembereket fizessem ki felségkel pénzen, és ezzel vegyem meg azt, amit már odaadtam nekik. És ez kerüljön vissza a kincstári vagyomba. De mivel most már tulajdonképpen a félsékelekből vettem meg tőlük ezt a valamit, innentől fogva már félsékeli, tehát közösségi finanszírozásból lett az a dolog a szentélye, és most már be lehet mutatni közösségi áldozatként. Ugye ugyanaz, mint a tegnap, erről szó lesz itt is, hogy itt ez feltétlenül a füstölőszerről van szó. Ugye tegnap már részletesen kifejtettük a maradék füstölőszer problematikáját. Tehát most itt arról azt fogja mondani majd a Talmud, hogy itt, amiről beszélünk, az nem is egy állat, hanem a valamilyen oknál fogva az én vagyonomnak része volt olyan kikevert füstölőszer, ami alkalmas lenne a bemutatásra. De nem tudom most bemutatni, mert ez az én felajánlásom. Hogy lehet csinálni? Adjuk oda, ezzel profán, vegyük vissza, és miből veszük vissza? A új félsékelekből, és akkor ezzel feladattuk a problémát. Ez Rabbi Akiva véleménye. Amellő Ben Azai vitatkozik vele. És azt mondja, én a hia mida, ela me frissi mehen szcharum manim, u me chalalin oiszen ala mois, ve nöiszen oiszen haumanim, ve nöiszen oiszen haumanim beszcharen, hajzen oiszen oiszen mitrum a hadasa. Azt mondja, itt, ugye, Ben Azai nem ért egyet Rabbi Akivával, mert szerinte be kell iktatni még egy elemet. Nem tudom, hogy a tábla mennyire lesz látható, pont ma sajnos újra lehet, hogy fordított lesz, de most rajzolni fogunk, úgyhogy talán az tükrözve is követhető lesz. Itt vagyok én. A felajánló. Odaadom a szentének a vagyonomat. Ugye a vagyonom része a füstölőszer, mint adomány. Most amikor odaadtam a szentének, én ezt szeretném, szeretnék, hogy fel legyen áldozva. A probléma az, hogy a felajánló az egy magánszemély. A füstölőszer az közösségi pénzből kell, hogy jöjjön. Itt van, itt gyűlik a közösségi pénz, a félsékelek. Itt van a sok félsékel. Ebből kéne venni a füstölőszert. Na jó, ez a füstölőszer már része a szentélynek. Akkor mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondja, hogy vannak ezek az emberek, akiket amúgy ki kell fizetnem. Adjam nekik oda fizetséggyanánt, a füstölőszert, utána vegyem meg tőlük a füstölőszert félség ellen, és utána, ha megvettem tőlük, akkor most már félségkelből lett finanszírozva, ők ki lettek fizetve, ide került újra a füstölőszer, és most már oda tudom adni újra a szentélynek, és föl lehet áldozni. Mit mond erre Ben Azai? Ben Azai azt mondja, hogy itt van egy probléma. Azt mondja, hogy te valamit, ami szent, odaadtál a ezeknek, és ugye akkor működik ez az egész rendszer, az egész körforgás, hogyha egy bizonyos ponton, és elnézést a profán, csak annyira találó, ugye volt ez a magyar politikai közbeszédben sokat megjárt mondás, hogy valami elveszti a közpénz jellegét. Akkor itt ezt metaforaként tudjuk használni, hogy valami elveszti a szent jellegét, aztán visszanyeri a szent jellegét. Ugye itt ez a lényeg, hogy ki kell emelnem a szent jellegéből, és utána visszaveszem a szent jellegéből, de akkor már közösségi finanszírozásból. Azt mondja, hogyan próbálod te, Rabbi Akiva, kiemelni ezt a füstölőszert a közösség, a szent jellegéből? Úgyhogy ezzel fizeted meg azt a szent munkát, amit a szakemberek végeztek, és ráhelyez, ugye itt van egy swap, mindig egy swappal, egy cserével lehet kiemelni. Valami szenté válik, akkor azzal párhuzamosan valami profánná tud válni. De azt mondja, hogy az ő munkájuk szenté vált, mert építették a szentét, bármit csináltak, és ennek a füzetsége gyanánt a füstölőszer profánná válik. De ez nem működik, mert nem lehet egy virtuális dologra ráváltani, swappolni a szent füstölőszer, valami szentet, hogy az profánná váljon. Mindig valami kézzelfogható dologra lehet. És te itt, ebben a pontban kihagytál egy fontos lépést, amit tegnap tanultunk, egy hasonló esetben, abban az esetben, amikor megmarad, emlékezzünk vissza, megmarad tavalyi füstölőszer, akkor volt itt még egy lépés, amit be kell ittatni. Mi ez a beittatandó lépés? Ide be kell ittatni valamilyen pénzt. Milyen pénz ez? A tavalyi füzetségük. És azt kell csinálni itt, hogy veszem a pénzt, amivel tartozom nekik. Arra, ezt ki kéne, hogy nekik fizessem. Arra ráhelyezem a szentségét a füstölőszernek. Akkor most már a pénz fizikailag kézzelfogható dolog vált szenté, a füstölőszer pedig profánnál. Most odaadom nekik a füstölőszert, és utána az új pénzből megveszem a füstölőszert, és azt újra szenté válik, már közösségi finanszírozásból, és minden, és stimmt, és tökéletes. Ezt mondja Ben Azai. Inkább odaírjuk Ben Azait. Oké, okay, remélem, hogy érthető és követhető volt. Azt mondja, Talmud, akkor ez volt a füstölőszer. Tehát, hogyha én felajánlottam valamit, nem felajánlottam, felajánlottam a vagyonomat, és a vagyonomnak része volt füstölőszer, az egy külön téma, különben fogunk vele foglalkozni, hogy hogyan túróba lehet, hogy nekem a személyes vagyonomnak része volt a füstölőszer. Nem azt tanultuk tegnap? Legalábbis az egyik vélemény szerint, hogy a füstölőszert a szentében, szent eszközben kellett készíteni. Akkor hogy lehet ez én vagyonomnak része? Erre majd mindjárt rá fogunk térni. Tehát most akkor eddig beszéltünk a füstölőszerről. Vagy legalábbis nem mondja a misna, hogy erről beszélünk, de mi erre fogunk jutni, hogy ez nem lehet más, mint füstölőszer, és mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Most a misna megy tovább, és egy másik dologról beszél, ugyanebben a körben. Ha felajánlottam a vagyonomat, és a vagyonom részeként voltak olyan állatok, ezzel kezdtük különben, de a misna, neki terülre szaladtunk korábban. Voltak olyan állatok, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy közösségi áldozatként felajánljuk őket. Mágnisnek haszrava, hajóba embehémör újja legalább elmész bejár, felajánlja valaki a vagyonát. És a vagyonának része olyan állat, ami alkalmas lenne, hogy az oltára kerüljön. Szharim unne kévesz, van közte hím is, és nőstény is. Rábi lezer, hogy mert szharim nyomakrú lecarchai lesz. Akkor azt mondja, hogy Lezer, magát az állatokat semmiképp nem ajánlhatom föl nem vihetem az oltára, csak úgy, hanem itt is először ki kell váltanom őket, mit tudok csinálni? A hímek, amelyek alkalmas lennének az olá áldozatgyanánt, azokat adjam el olá áldozatgyanánt, a nőstények, amelyek alkalmasak lennének a slamim áldozatgyanánt, azokat adjuk el slamim áldozatgyanánt. Még egyszer. A kérdés az, hogyha én fölajánlom, ha én konkrétan azt mondom egy állatra, hogy ez az állat legyen olá, mert az állat olaként a, tehát füst, vagy égő áldozatként az oltára. De ha az én állatom az része volt egy nagyobb felajánlási csomagnak, csak annyit mondtam, ez mind legyen a szentélykincstáré. És köztem volt egy állat, ami alkalmas lenne olaként. Mit tudok kezdeni ezzel az állattal? De ezzel azt mondja, hogy ez nem olyan, mint amikor konkrétan azt mondtam, hogy ez az állat legyen olá, és mehet az oltára, hanem ebben az esetben az állat maga csak értékében lett szent, ugyanúgy, mint az összes többi vagyonelemem is csak értékében lett szent, és nem testében. Ez az állat maga nem megy az oltára csak úgy, hanem mit kell csinálnom? Fölhasználom az állatot, hogy majd jön valaki, jön Mojse, és azt mondja, hogy szeretne egy olá áldozatot hozni, akkor azt mondja, figyelj, vedd meg ezt az áldozatot a te pénzedből, megveszi ezt az állatot, ő föl fogja ajánlani olának, és a pénz bekerül a kincstári vagyonba. Oké? De ugye, ami alkalmas oláként, azt adjam el oláként, ami alkalmas slamimként, azt adjam el slamimként. Ez Rabbi Elezer véleménye. Tehát szerinte az ez esetben, ha én csak általánosan azt mondtam, hogy a vagyonom legyen a szentély, és a vagyonom része egy állat, amik alkalmas lenne arra, hogy az oltára kerüljön, akkor az az állat az nem ajánlható, nem áldozható föl közvetlen az oltára, mert én nem úgy értettem, hogy az maga egy áldozat legyen, hanem csak én értékében ajánlottam fel a szentélynek, tehát legyen a kincstári vagyon része, és majd jön valaki, és megveszi abból a kincstári vagyonból az állatot, a pénz az bejön a kincstárba, az állat kimegy az illetőhöz, aki majd az oltára felajánlja. Ez Rabbi Elezer véleménye. Nem is soha, mert harim átszom, nyikrövú ajlasz. De kévesz, imikor, hogy carhez fram, és lami, jaj, milyen ajlasz? Imachle carhez divhe slamim, vi javid bidmeihem ojlesz. Usarnak azt, hogy mi plövdelek a bájsz. Rabbi Yeshua viszont vitatkozik ezzel. És valamilyen oknál fogva ő azt mondja, hogy ha a hímekről van szó, amelyek alkalmasak az olá áldozatgyanánt, azokat közvetlenül áldozzuk fel. Akkor én azt mondtam, hogy minden vagyonom legyen a szentélyé. Akkor az hím állatokat, amelyek alkalmasak olá áldozatként az oltára, azokat úgy értettem, hogy közvetlenül kerüljenek felajánlásra az oltára. Tehát azokat közvetlenül áldozzuk fel az oltára. A nőstényeket viszont, ugyanúgy, mint Rabbi Elezer, ő is azt mondja, hogy adjuk el, és a pénzük kerüljön be a kincstári vagyonba, és utána ebből a pénzből lehet további áldozatokat venni, az állat maga pedig, amit eladtunk áldozatgyanánt, az az illető, aki megvette, az ajánlja föl áldozatnak. Oké. Akkor itt akkor most már szó volt, volt egy általános felajánlás a kincstár javára. Szó volt benne a füstáldozatról, egy. Szó volt benne az állatáldozatról, kettő. Jön a harmadik téma, nem jön a harmadik téma. Egyre magyarodjunk az állatoknál. Tehát akkor még egyszer. Rabbi Akiva azt mondja, Rabbi Lezer azt mondja, hogy magát az állatot semmiképp nem ajánljuk föl ez esetben, hanem csak az értéke válik szenté, tehát el kell adni, hogy abból valaki aztán felajánlást tegyen. És Rabbi Yeshua viszont azt mondja, hogy a hímek maguk azok feláldozásra kerülnek, és a nőstények viszont ugyanúgy értékükben válnak a szentély vagyonává, tehát azokat majd el kell adni, és a pénzbe bejön a kincstárba. Oké. Amar Rabbi Akiva, Röjje, Anni, ez Divre, Rabbi Lezim, Rabbi Yeshua. Azt mondta erre Rabbi Akiva. Megnézem ezt a két vitás felet. Megnézem Rabbi Lezert és Rabbi Yeshuát. Én nekem Rabbi Lezer rokon szembesebb. Az ő véleménye sokkal koherensebb. Mert mit mond Rabbi Lezer? Mindegy, hogy hím, mindegy, hogy nőstény, csak értékében lett szent, tehát el kell adni, és a pénz válik szent, és Ez egy teljesen koherens dolog. Rabbi Yeshua, hinek. És furcsa nekem, Rabbi Yeshua, aki különbséget tesz, hogy a hímeket feláldozzuk, a nősteneket eladjuk. Mi a különbség? Amar Rav Papaya, Shamati ez divresnéjem, a Magdis befélus, ke divre lezer, a Magdis köztám, ki divre Rabbi Yeshua. Rav Papaya pedig a következőt mondta. Mi itt a felajánlás? A felajánlás azt mondom, hogy az egész vagyonom legyen a szentélyé. Hogyha ezt csak így általánosságban mondtam, akkor azt gondolom, hogy Rabbi Lezernek van igaza. Tényleg az állatok, hiába vannak állatok ebben a vagyonban, de azokat egybeértettem az összes többi vagyonelemmel, tehát azok is mind csak értékükben válnak a szentély vagyonával, és nem eszenciájukban, nem testükben. Nem, bocsánat. Bocsánat, rosszul mondtam, kezdjük előről. A Papaya azt mondja, hogy mikor van igaza Rabbi Lezernek, akkor, hogyha felajánlottam minden vagyonomat, és a következő szöveggel ajánlottam föl, azt mondtam, itt van minden vagyonom, legyen ez az egész, benne az állatok is, a kincstári. Ez esetben egyetértek Rabbi Lezerrel, hogy az állatok is csak értékükben válnak a kincstári. Miért? Külön fókuszba helyeztem az állatokat, de nem mondtam, hogy az oltárra szánom őket, hanem tudomást vettem, megmutattam azt, hogy én tudom, és fókuszom van az állatokra is, és mégsem mondtam, hogy az oltárra szánom őket, akkor ebből egyértelmű, hogy én kincstári értékvagyonként ajánlom fel az állatokat, és nem mint oltárra szánt áldozatként. Ha viszont konkrétan azt nem mondtam konkrétan az állatokat, hanem csak annyit mondtam, minden vagyonom legyen a szentélyé, akkor lehet feltételezni, hogy a benne lévő állatokat, azokat lehet, hogy az oltárra szántam. Érdekes logika, ami lehetett volna pont fordítva is mondani, de ő mindestre azt mondja, hogy ha az állatokat külön megemlítem, de egy sorba említem az összes többi vagyonelemmel, akkor úgy látható, hogy én ugyanabban a kategóriában ajánlom föl az állatokat, mint az összes többi vagyonelemet. Tehát csak értékében válik szentély. Viszont, hogyha nem említettem meg külön, akkor könnyen lehet, hogy úgy értettem, hogy ami az oltára való, az menjen az oltára. És ezért ebben az esetben én Rabbi Yeshua véleményét követném. Oké, akkor szó volt eddig a füstáldozatról, az állatokról, és van még egy dolog, ami az én vagyonelemeim között ott van, és alkalmas lenne magára az oltára, hogy kerüljön. Mi lehet ez? Ugye beszéltünk róla, hogy minden áldozat mellé raktak köretet. Ez a köret, ez lehetett bor, liszt vagy olaj. Ugye? Nagy ritkán víz, de ezzel most nem foglalkozom. Azt mondja, Talmud, a mágnis, te haszlva, jobban, hogy van rújjum, legalább, amiz bejek, jénősz, és manim, ve ojfösz. Azt mondja, a Talmud, a misna, ha valaki felajánlja a teljes vagyonát, és van benne olyasmi, ami kiegészítő elemként fölkerülhetne az oltára, ilyen a bor, a olaj, érdekes, a lisztet nem említi, ilyen a bor, az olaj, vagy a madár, galamb. Ugye van nagy ritkán, hogy madárból, galambból lehet áldozatot hozni. Ezekkel mi van? Rabbi Lazar, öimeri machru le carche öiszemmin. Rabbi Lazar, nem Eliezer, mint aki az előbb volt, hanem Rabbi Lazar azt mondja, hogy el kell ezeket adni, mi javi bet mélyen ajlaisz, és a eladott pénzzel legyen, abból vegyünk oláldozatot, minden más pedig váljék a kincstár vagyonává. Oké. Okay. Idáig tartott a misna. És nézzük, mit mond erről a Talmud. Ugye, a misna azt mondta, Magdis lekor banész cibur, hogyha valaki felajánlja a vagyonát, ez volt az első eset, és van közte olyasmi, ami alkalmas lenne közösségi áldozatként. Mi ez az olyasmi? Mi ez? Mi rögtön úgy értelmeztük, hogy ez a füstáldozat. Rabbi Yochanan a Málik Toiresz. Rabbi Yochanan is így értelmezte. Ez a füstáldozat. Tehát én felajánlottam a vagyonomat, és a vagyonomnak része a valamilyen a füstáldozatra alkalmas, ez a kikevert, 11 anyagból kikevert keverék. Fantasztikus illata van, hogyha elégetjük. Ez része a vagyonomnak. És erről van szó, ezzel a füstáldozattal, ami közösségi áldozat, ugye? Mi a teendő? Azt mondja a Talmud, Rabbi Yochanan azt mondta, hogy ez a füstáldozat. És miért mondta ezt Rabbi Yochanan? Nagyon logikus. Mert minden más, mi van még, ami közösségi áldozat lehetne? Állat vagy köret? És erről a kettőről külön beszél a Misna. Nevén nevezve. Tehát akkor az első, akkor egyszerű matematikai képlet. Nincs más eshetőség. Hogyha azt mondom, hogy ha felállom a vagyomat, és annak része olyasmi, ami mehetne a közösségi áldozatként, majd folytatom, és azt mondom, vagy része állat, ami mehetne közösségi áldozatként, vagy része köret, ami mehetne közösségi áldozatként, akkor nem marad más közösségi áldozat, mint a füstáldozat. Tehát akkor ezzel azt mondja, hogy ez a füstáldozat. Milyen füstáldozat? Amit otthon elkészítettem. Mi következik ebből? Hogy az a vita, amiről korábban szó volt, Smuel és nem emlékszem ki között, mindössze két bölcs között, ami arról szólt, hogy a füstáldozatot lehet-e készíteni profán edényben, vagy mindenképp a szentében, szent edényben kell készíteni, emlékezzünk vissza, hogy volt egy ilyen vita, akkor egyértelmű, hogy lehet készíteni profán edényben. Ha kihagyásos módszerrel itt kiderül, hogy ebben a misnának ebben a részében valóban az otthon készült füstáldozatról van szó, akkor az azt jelenti, hogy lehet készíteni otthon füstáldozatot nem szent edényben. Oké? Akkor hogy mondhatja a másik felmi azt, hogy nem, ilyen nincs, csak szent edényben lehet készíteni? Azt mondja, amarem je isért, tiftajbe umma, misel bészav tinás, rajon nőttem, és halekta éresz. Szóval van egy megoldás, azt már említettük tegnapra, hogy is azt mondta, hogy kiről van szó? Egy szakemberről, Aftinász családjának tagjáról, akik készítették ezt a keveréket, a munkájukért kellett volna, hogy kapjanak fizetséget, de a tegnapi problémát feloldva, hogy kapta meg a fizetségét, a tavalyi füstáldozat maradékából, amit majd vissza akartak venni tőle pénzért, de mielőtt visszaennék pénzért, ő az egész vagyonát felajánlja a szentélynek, és abbannak része füstáldozat. De az a füstáldozat, amit ő kapott füzetség gyanánt, csak egy átmenti pár pillanatra, mert a következő pillanatban már az új sékelből meg kéne venni, az szent eszközben készült. Tehát akkor mégiscsak nem feltétlenül arról van szó, hogy otthon készítette a saját profán eszközében, hanem lehet, hogy szent eszközben készítette. Oké. Okay. Térjünk vissza a mögöttem lévő rajzra. Ugye mi volt a vita, Rabbi Akiva? Most, hogy tisztáztuk, hogy itt a füstáldozatról van szó, tehát jól értelmeztük azt, amit a Misnában olvastunk, akkor mi volt a vita, Rabbi Akiva és Ben Azáj között? Rabbi Akiva azt mondta, hogy én felajánlottam a teljes vagyonomat, és annak része volt a füstáldozat, akkor bekerül a kincstárba, mit tudok vele kezdeni, adjam oda fizetségként a szakembernek, majd vegyem tőle vissza az idei félsékelből, ő megkapta a pénzét, ez pedig bekerült a szentébe. Ez viszont az kell, hogy amikor odaadom neki ezt a füstáldozat anyagot, akkor az egy swappal profánná váljon. Hogy tud, mi a swapnak a két oldala? Az egyik oldal a füstáldozat, a másik oldalra, ami a kiva szerint az ő munkája. Ugye, ami profán volt, egy profán ember munkája, az szenté válik, cserébe a szenté tulajdona profánná válik. Akkor mivel történt a swap? Egy virtuális dologgal, a munkával. Azt mondja, Ben Azáj, ez ilyen nincs, ez nem válhat, egy virtuális dolog nem válik, nem tud részese lenni egy ilyen szent, nem szent, egy szent profán swapnak, ezért be kell hozni a tavalyi fizetségüket, a pénzt, a pénz kerül. A pénz, ami lenne profán, az lesz szent, a füstáldozat lesz profán, majd utána meg tudom venni, stb. Ezt tegnap elmondtam. Oké. Akkor erről a vitáról fogunk beszélni. My time of Ben Azai, se én hegdes mi szállal elam, locha elam ajsz, mert ő azon a véleménye van Ben Azai, szerint azért nem működik Rabbi Akivának a megoldás, hanem be kell iktatni még közte a pénzt, mert én a hegdes mi szállal elam, locha elam ajsz, mert egy virtuális dolog nem tud a swap része lenni. Ez körülbelül olyasmi, csak próbálok a mai világból gondolkodási sémából példát mondani, mint amikor azt mondom, hogy valaminek valami a fedezete, ugye mondjuk egy banknál. Akkor ott mondjuk például az én jövőbeni munkám a fedezete ennek a hitelnek. Ilyen nincs. Egy virtuális dolog nem tud fedezet lenni, hanem valamilyen, jó esetben ingatlan, nagy ritkán ingó, de kézzel fogható dolog tud fedezet lenni. Tehát amire ráhelyezem azt, amit én neked pénzben odaadtam. Itt is arról van szó, hogy ahhoz, hogy a dolog ki tudjon kerülni a kincstári, a szentély vagyomból is, profánná váljon, ahhoz az kell, hogy valami bekerüljön a szentély vagyomba. Ami bekerül a szentély vagyomba, az nem tud egy virtuális dolog lenni, az egy kézzelfogható dolog kell, hogy legyen. Oké. Okay. Térjünk rá az állatokra. Ugye ez volt a füstölőszer. Térjünk rá az állatokra. Az állatoknál az volt, hogy felajánlom a vagyonomat, és a vagyonomnak része olyan állat, ami alkalmas lenne arra, hogy áldozatként közvetlen az oltárra kerüljön. Mit mondtunk erről? Azt mondtuk, hogy Rabbi Eliezer szerint nem, soha nem teszem közvetlen az oltárra, hanem ez is csak értékében válik a szentély vagyonává. Tehát értékesíteni lehet azok számára, akik akarnak áldozatot hozni, és a pénz fog bekerülni majd a kincstári vagyonba. De Jósua pedig azt mondja, hogy, hogy a magát a dolgot lehet fölajánlani. Oké. Okay. Most ezzel kapcsolatban fogunk említeni egy rájtát. Azt mondja a Talmud, támantan innan, jésbe kocsébedek a bájsz, és a stamheg de isejsz, lebedek a bájsz. Hegres bedek a bájsz, hal alakol. Oké. A Tmura traktátusban a Misna részletezi, hogy mi a különbség aközött, amikor valamit a kincstárnak ajánlok föl, vagy valamit az oltárnak ajánlok föl. Ugye mi is már sok szempontból érintettük ezt a kérdést, és elmagyaráztuk, hogy milyen különbségek vannak, de most más szempontokat is itt fel fogunk vetni ebben a misnában, amit itt idézünk. Ugye azt mondja ott a misna, hogy milyen különbségek vannak a kettő között. Jézsbe kocsé bedek a bájsz, se stam hegdéses le bedek a bájsz. Van például olyasmi, ami melynek a szempontjából a kincstári felajánlás erősebb, mint a oltárnak való felajánlás. Mi ez? Például, hogyha én általánosan azt mondom, felajánlom a szentélynek, az mire vonatkozik? Hogy ez egy kincstári felajánlás, tehát értékében felajánlás, és nem pedig az oltárnak. ahhoz, hogy oltára menő felajánlás legyen, nekem specifikálnom kell, azt kell mondanom, hogy ez az, az állatot oltárként, az oltára szeretném szánni áldozatként. Ha csak általánosan mondom, hogy a felajánlom a szentének, akkor az kincstári felajánlás. Egy. Hegdesben a bájsz halálakajl, még egy dolog, amiben erősebb a kincstári felajánlás, hogy kincstári felajánlás bármi lehet. Bármi, ami a vagyonom, azt felajánlhatom a szentének. Mert az csak értékében válik szenté. Nem így a oltári felajánlás, csak elsőt lehet az oltárnak felajánlni, ami az oltára való. Nem az oltára. Azt mondom, ez a szék legyen áldozatként az oltára. Ennek nincs értelme. Ha kincstári felajánlásnak teszem, akkor bármit lehet. Umajálim begiduléjem. Még egy dolog, hogy van egy úgy törvény, ugye, hogy amit szentségsikkasztásnak fordítottunk, hogy bizonyos dolgok, amiket van egy szabály, hogy nem szabad a szentély vagyonát károsítanunk azzal, hogy profán célra használjuk. A kérdés az az, hogyha van valami, ami, ami föl lett ajánlva, nem azt a dolgot magát, hanem annak a gyümölcsét használnám profán célra, akkor a szentségsikkasztás vagy sem? Okay. Mondjuk profán példa, ha van egy ingatlan, az ingatlant el lehet sikkasztani, de mi akkor, ha nem tilos, de hogy fizikailag lehet, meg lehet sikkasztani az ingatlannak a gyümölcsét, tehát azt, hogy a hasznát, tehát hogy bérbeadom. Sikkasztásnak számít-e a bérbeadás? Amikor nem magát az ingatlant veszem ki a tulajdonjogból, hanem öncélúan használom föl. Ugye ez a kérdés itt is. Ha van egy felajánlás, ami a szentély vagyona, nem magát a felajánlást használom profán célra, hanem annak a gyümölcsét. Például egy bárányról van szó, és a gyapjúját levágom, és profán célra használom, vagy a tehénnek a tejét. Attól függ. Ha a kincstári felajánlásról van szó, ami az értékében szent, akkor az értékének része a gyümölcse. Tehát akkor az nem lehet, hogy a gyapjúját vagy a tejét felhasználja. Viszont, hogyha az oltára szántam ezt az állatot, azt a felajánlást, akkor én magát az állatot akartam felajánlni az oltára, nem a gyapjúját vagy a tejét. És ezért ott az oltára kerülő felajánlásnál nincs meila, nem számít szentség sikkasztásnak, hogyha nem magát a dolgot sikkasztom, hanem a gyümölcsét. Oké. Okay. És még egy különbség, de én ha nagyon lekajhánim. Még egy különbség az oltára szánt felajánlás és az általános felajánlás között. Az általános kincstári felajánlásnál a kohaniták nem húzhatnak belőle, a kohanitáknak semmilyen személyes haszna nincs belőle. Az oltára szánt felajánlásnál viszont van, mert ugye vannak olyan áldozatok, amelyek mondjuk egy bűnáldozat, egy hátosz áldozatról van szó, ha csak nem egy teljes égő áldozatról, tehát oláldozatról, ha csak egy hátosz áldozatról, egy bűnáldozatról van szó, akkor annak a húsának egy részét a kohaniták fogják megenni. Tehát akkor ott ez megint csak egy különbség, ha az oltára szánt felajánlásról, vagy a szentély kincstárnak való értékében való felajánlásról beszélünk. Most ezt az egészet azért idéztük, mert az eleje a mistának úgy szólt, hogy stam hegdeses lebedek a bájsz. Hogy úgy kezdődött a misna, hogy általában, ha csak én általánosan azt mondom, hogy ez legyen szent, akkor az kincstári szentségű, és nem az oltára szánt szentségű. Ugye? Ez volt az egyik különbség. Ahhoz, hogy az oltára szánt szentség legyen, nekem specifikálnom kell, és azt kell mondani, hogy ezt a oltára szánom áldozatként. Most ebből mi következik? Az következik, hogy Rabbi Lezernek igaza van. Mert mit mondunk? Ha csak általánosan azt mondtam, legyen ez szent, akkor az a kincstári szentséget nyeri el. Kincstári felajánlásnak számít. Ahogy Rabbi Lezer is mondta, hogy valaki azt mondja, hogy a vagyonom legyen a szentély tulajdona, akkor ha volt közötte is olyan állat, ami alkalmas lenne arra, hogy közvetlen az oltárra kerüljön, Rabbi Lezer azt mondja, hogy soha nem kerül közvetlen az oltárra, hanem ki kell váltanom, és a pénz lesz az oltárnak, vagy el kell adnom pontosabban, és a pénz lesz a kincstárnak a vagyona. Itt is ugye mi derül ki? Hogy számegde is, ezt tevedek a májsz? Hogyha általánosan azt mondtam valamire, hogy legyen a szentélyé, akkor az a kincstári vagyoné, és nem pedig az oltári. Akkor is, hogyha ez nem tesz különbséget, nem azt mondja, hogy kivéve akkor, hogyha olyan állatról van szó, ami az oltára való, nem. Bármiről van szó, ha én azt mondtam, hogy ez legyen szent, akkor az a kincstári vagyoné, és nem az oltári. Akkor ez elég erősen Rabbi Lezer véleményét támogatja. Amarem chaninja, de Rabbi Lezer hi. De tanina magdisnak hasza, vagy ezt mondja, mert újra kávék, ez a harmadik kérdés, de ez a remény, hogy szakad. Oké. Akkor ez Rabbi Lezer véleményét támogatja. Ugye itt ez igazából nem egy Rabbi Lezer és Rabbi Yeshua a misnában idézett bölcsek, tehát egyszer csak azt jelenti, hogy ez a misna, ez Rabbi Lezer véleményével van koherenciában. Ez nem azt jelenti, hogy ez megdönti Rabbi Yeshua állítását, mert Rabbi Yeshua azt mondja, hogy nem értek ezzel egyet. Ugye itt korban és korszakban, nemzedékben egy nemzedékről beszélünk. Oké. Nézzük akkor meg Rabbi Lezer véleményét egy kicsit mélyebben. Ugye mit mondok még egyszer Rabbi Lezer? Ha én általánosan felajánlom a vagyonomat a szentélynek, és van közte olyan állat, ami alkalmas lenne arra, hogy az oltára kerüljön, akkor azt nem, akkor sem az oltára közvetlenül áldozom föl, hanem csak értékében lett szent, tehát először el kell adnom, eladom áldozatgyanánt azoknak, akik szeretnének áldozatot hozni, a pénz pedig bejön kincstári vagyonnak. Mi az oka ennek? Miért gondolja ezt így Rabbi Lezer? Amar Rabbi Yochanan, tájmad Rabbi Lezer. Rabbi Yochanan a következőképp magyarázta Rabbi Lezer tanítását. Jól figyeljünk. Mózes 3. könyve 26-os fejezet 14-es és 15-ös mondat. Megpróbálom lefordítani. A Tóra a következőt mondja. De is ki ágdis ez bészaj. Ha egy férfi feláldoz, megszenteni házát, szent legyen az örökkévaló számára, értékelje föl a pap, legyen az jó vagy rossz, amennyire fölértékeli, annyi legyen. Ha pedig a felajánló kiváltja a házát, fordítson még egy ötöd értéket pénzben az értékére, és legyen az övé. Mit jelent ez a két mondat? Egyszerűen azt jelenti, egyszerű olvasatban is, hogyha én felajánlom a házamat, és itt valószínűleg lehet szó, a házam az jelentheti közvetlen az ingatlanomat, meg jelentheti, hogy a házam, tehát az én vagyonomat, akkor azt felajánlom, akkor értékelje föl a kohén, és vagy maga a dolog a szentélyé lesz, a házam és benne minden vagyonom, vagy pedig én visszajöhetek, és azt mondom, tudjátok mit, én visszavenném ezt, füzetek érte annyit, amennyire fölértékelte a kohén, és kapjam vissza a vagyonomat, és ti, mármint a szentély kincstár, megkapja a pénzemet. Oké, ez a két mondat, amiről most beszélni fogunk. Amar Rabbi Yochanan, Taim de Rabbi Lezer, akkor nézzük meg ezt a két mondatot. Hogy építi Rabbi Lezer a saját álláspontját erre a két mondatra? Ugye azt mondja az első mondat, vi is ki jágdis ez beiszai kaides lásem, ha egy férfi megszenteli a házát szentként az örökkévalónak. Be ma andukai minan. Miről van szó? Mit jelent az, hogy a házát? Imbe beizdira az ingatlanjáról, ahol lakik. Kvárk szív? Mi imha magdisigál ez beiszai. Azt tulajdonképpen már a következő mondatban önmagában is benne lenne. Mit mond az első mondat? Ha felajánlja a házát, akkor jöjjön ki a coin és értékelje föl. Ha vissza akarja venni a házát, akkor fizesse ki. A második mondat, ha vissza akarja venni a házát, az jelenti magát a házát. mit jelent az első mondat, hogyha felajánlja a házát? Nem magát a házat, hanem a teljes vagyonát, ami a házban van. Ela, ki anukám jön be mágnisnek hasza? És mit olvasunk, hogyha valaki felajánlja a vagyonát, az legyen szent az örökkévalónak? Mi káncsa sztámhek, de is ezt lebedek a bájsz. Innen látom, hogy az mind a szentély kincstári vagyona lesz. Mit mond a Tóra? Nem tesz különbséget, nem mondja azt, hogy ha valaki felajánlja a vagyonát annak, akkor az a része, ami a állatok, amik alkalmasak lennek az oltára, azok menjenek az oltára házatként. Ami nem alkalmas az oltára, az menjen a kincstári vagyon. Nem tesz különbséget, azt mondja, bármi, ami a vagyonod része, azt felajánlottad a szentélynek, az legyen a szentély kincstár vagyona. Magyarul, az is, ami alkalmas lenne közvetlen az oltára, az is, mint érték, kerül a szentély kincstár vagyona részévé, és nem pedig áldozatként az oltára. Ilyen egyszerű Rabbi Elezer véleménye.
Ezért kell 20%-ot fizetni.
Az a mondat, a második mondat az, amiből következik, hogy ha visszaveszem, akkor kell 20%-ot fizetni. Igen. Oké. Okay. Oké, okay. Akkor azt, hogy Rabbi Jeshua miért vitatkozik vele, azt még nem derítettük ki. Erről azt hiszem szó lesz később. De először nézzük meg a két véleményt, hogy miről van szó. Mert mi eddig csak arról beszéltünk, hogy azt mondja, hogy minden, ami itt a vagyonom, az legyen a szentélye. Oké? Okay. Ugyan itt volt egy olyan vélemény, hogy ez csak arra vonatkozik, amikor pillanat. Igen, a papájasz már belement. Oké, akkor nézzük meg a két véleményt. Tehát akkor még egyszer, ha én azt mondom általánosan, hogy legyen minden vagyonom a szentélye, és volt a vagyonomnak részeként voltak olyan állatok, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy az oltárra áldozatként közvetlen feljegyenek ajánlva. Rabbi Elezer azt mondja, hogy ez engem nem érdekel, minden egyféle módon válik a szentély kincstári vagyonává, értékében, tehát ezeket az állatokat sem közvetlen az oltára teszem, hanem el kell adnom, és akkor a pénz bejön a kincstári vagyonba, stb. Aki pedig megveszi, az felajánlja az oltára. Rabbi Jeshua pedig azt mondja, hogy nem. Különbséget teszek, azok, amik oláldozatok, ként hímek, azok felajánlhatók közvetlenül az oltára, nem felajánlhatók, föl kell ajánlom az oltára közvetlen, ami nőstény, azt el kell adni, úgy, ahogy Rabbi Elezer mondta. Most arról lesz szó, hogy hogyan ajánlottam föl? Mit mondtam? Amarab zira, Rab Hunna besém rá, abba máplik, imbe mágdis ne haszaf. Ava be mágdis edraj, kal amamudda is elumizbeach. Azt mondta ezzel kapcsolatban Ráv, hogy mikor igaz ez? Akkor, hogyha tényleg az egész vagyonomat ajánlottam föl. De hogyha, és ekkor vitatkozik Rabbi Elezer, és Rabbi Jeshua, hogy ez értékében szent, vagy az oltára kell kerüljön, stb. De hogyha nem a vagyonomat ajánlottam föl, hanem a nyájamat, a nyájam legyen a szentély, akkor mindenki egyetért, hogy az közvetlen az oltára megy. Mert az annyira az állatokra koncentrál, hogy az ott nem jön be egy olyan elem, ami miatt értékében legyen szent, hanem egyértelmű, hogy ez egy oltára szánt dolog. Oké? Okay? Tehát ő szerint ez a vita csak akkor van, hogyha tényleg egy vegyes értékekből, vagyonelemekből, vegyes vagyonelemekből álló vagyont ajánlottam föl, melynek része az állat is. De hogyha csak állatokat állattam fel, az biztos, hogy megy közvetlen az oltára, Rabbi Elezer szerint is. Rabbi Bo szerint pont fordítottan mondta. Azt mondta, hogy meplig, hogy mágnis edre, hogy álma mágnisnek haszonkal, álma mondj, da, és hogy vajsz. Azt mondja, szerintem pont fordítva van. Mikor vitatkozik Rabbi Elezer és Rabbi Jeshua? Pont akkor, hogyha a Nyájat ajánlotta föl. Ha vegyes vagyonelemeket ajánlott föl, aminek része az, hogy van köztően álltam az oltára alkassá, akkor a soha is egyetért, hogy az csak értékében válik szenté. Oké? Okay? Akkor még egyszer. Ráv mondását kétféleképpen jegyezték föl. Feljegyezte Rabbi Zeira, az előbb nem említettem az ő nevét, és feljegyezte Rabbi Ba. Most Rabbi Zeira azt mondta, hogy mit mondott rá, hogy a vita Rabbi Yeshua és Rabbi Lezer között csak akkor van, ha vegyes vagyonelmekről veszünk. De ha a nyájat ajánlottam föl, az biztos, hogy megy közvetlen az oltár. Rabbi Ba pont fordítva mondja, azt mondja, mikor, miről szól a vita, ha a nyájat ajánlottam föl, de a vegyes vagyonelmeket ajánlottam föl, akkor mindenki egyetért, hogy egyáltalán nem megy az oltára. Most. A Brájtid Rabbi Lezer Nicha, azt mondja, amúgy nézzük meg. Rabbi Zeira véleménye az úgy követhető. Logikus, nem? Hogyha a nyájat ajánlom föl, akkor mindenki egyetért, hogy az megy az oltára. Ve Kássál, de Rabbi Ba, viszont Rabbi Ba véleménye egy kicsit nehézkes. Miért? Mert tényleg azt mondja, hogy a vita arról szól, hogy ha a nyájat fölajánlottam, akkor Lezer azt fogja mondani, hogy az nem az oltára megy, hanem értékében gondoltam szentnek. Hogyan lehetséges ez? Beima lőlem is bejáhi. Nem egyértelmű nekem, amikor fölajánlom az állataimat, hogy az az oltára való. Hát a legegyértelműbb dolog, hogy az arra való. Most ha a vegyes vagyonelemként ajánlom föl részeként, akkor nem figyeltem oda, ez nincs az, hogy minden szeljen szent, hogy menjen akkor értékében. De ha csak állatokat álltam föl, tényleg azt akarja mondani Rabbi Ba, hogy Lezer szerint ez ekkor is csak értékében lett szent. Azt mondja, a Talmud, a Mágnisben én van a Mizbeach, Aymer, a Mizbeach, vagy Lama Szaszám is az első húg, se Aymer, hogy jelenlevedek a bájsz. Azt mondja erre a Talmud, nagyon egyszerű, igen, azt fogja mondani Rabbi Ba, hogy igen. Mert amikor valaki az oltára szán valamit, akkor nem elég, hogy a tárgy, az a vagyonelem, amit oda szán, az arra való, ez esetben a nyáj, hanem azt is mondja, ez, amit most fölajánlok, ezt ajánlom az oltára ilyen és ilyen áldozatként. Én pedig általánosan ajánlottam fel a nyájamat. Én nem mondtam az oltára, miért nem mondtam? Mondanom kellett volna. Ha nem mondtam, ebből kiderül, hogy ezt értékként szántam csak. Fantasztikus, hogy olyan, mint hogyha egy ilyen a pszichológia és a jog szóval, hogy mit mondok, akkor mire gondolok, ha nem mondtam, akkor miért nem mondtam, szóval nem érdekes. Ebbi érken, amár Löjsnája, Mágnesnek azt mondja, Mágnes Edről, ilyen meg Lékez, és már egy harmadik vélemény, ugye eddig volt két vélemény, hogy mit mondott Ráv, Ráv Zeira és Rabbi Ba, és már egy harmadik vélemény, Ebbi érken azt mondja, nem, szerintem nincs is különbség. Mindegy, hogy vegyes vagyonelemként ajánlottam föl, mindegy, hogy a nyájamat ajánlottam föl, de Rabbi Lezer és Rabbi Yeshua mind a két esetben vitatkozik. Drága barátaim, egy óra letelt, de mi csak az A oldal tudtuk befejezni, úgyhogy ma még következik egy ráadás, hogy a B oldalt is befejezzük, hogy mikor az egy rejtély. Ezt most nem tudom előre megmondani, lehet, hogy kora délelőtt, és az is lehet, hogy a szombat bevetele előtt valamikor. Úgyhogy mind a két esetben álljatok készen. Bármikor. Ez a meglepetés. Bármikor jöhet. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Tehát ma még jön a befejezése a 12-es lapnak, és legközelebb vasárnap este fogunk találkozni az ünnep kimenetele után. Addig is kívánok mindenkinek Gut Shabbest, kóser és további boldog Pészachot, minden kedves talmudista tanulónak, tanulótársnak, és találkozunk hamarosan. Kedves tanulótársaim, itt az alkalom, hogy befejezzük azt, amit elkezdtünk reggel. Aki nem volt itt reggel, annak nem lesz könnyű, mert eléggé speciális témába fogtunk bele, de azért igyekezni fogunk. Aki most nem tud csatlakozni, az majd nyilván csatlakozni fog, és megnézi utólag az előadást. Úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit, lássunk is rögtön hozzá. Reggel arról volt szó, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki egy felajánlást tesz a szentélynek, és ez egy általános felajánlás, ugye azt mondjuk, hogy ilyenkor a felajánlott dolgok a kincstár, a szentély kincstár vagyonát képezik. Kincstári vagyon lesz belőle. Mi van akkor, hogyha ez a felajánlás magában foglal olyasmit, ami valamilyen módon specifikus egy bizonyos áldozat típusra. Hát például felajánlja a teljes vagyonát, és a vagyonának egy része, vagy a vagyonának egy részét képezik bizonyos olyan állatok, amelyek konkrétan közvetlenül alkalmasak lennének arra, hogy áldozatként be legyenek mutatva. Közvetlenül alkalmasak lennének arra, hogy áldozatként be legyenek mutatva az oltáron. Most mit mondtunk, hogy akkor az a kérdés, hogy ez ilyenkor áldozatként kell legyen bemutatva, tehát, hogy ugyan én általánosságban ajánlottam fel a vagyonomat, és így a vagyonomnak csak az értéke vált szenté, ahogy ezt reggel kifejtettük, és nem pedig az eszenciája, a lényege. De az állatok, amelyekről beszélünk, azok alkalmasak lennének arra, hogy közvetlenül föl legyenek ajánlva, föl legyenek áldozva az oltáron, így aztán így kell, föl kell őket ajánlani közvetlen az oltáron, vagy pedig ezeket az állatokat sem közvetlenül ajánljuk fel az oltáron, hanem csak az értékükben válnak szenté, el kell őket adni. Mire lehet őket eladni? El lehet adni valakinek, aki be akar mutatni állatáldozatot az oltáron, és a pénz az pedig a kincstárnak a vagyona lesz innentől fogva. Most, hogyha ezt mondjuk, és most ebbe az irányba megyünk el, ugye ez volt Rabbi Lezer véleménye, akkor a dolognak az a menetrendje, hogy az illető felajánlotta a teljes vagyonát a szentének, abból ugye ott vannak azok az állatok, amelyek az oltára, bemutatásra alkalmasak lennének, és ezeket eladjuk olyan személyeknek, harmadik személyeknek, akik szeretnének az oltáron áldozatot bemutatni. Ők ezt kifizetik, a pénz a kincstár vagyona lesz, az az állat az ő vagyonuk lesz, és be fogják mutatni az oltáron. A kérdés az az, amivel most foglalkozni fog a Talmud, szóltam előre, hogy nagyon specifikus, hogy mi a státusza ezeknek az állatoknak addig, amíg míg nincsenek a szentély oltárán bemutatva. Ugye van egy rövid időpont, amikor már kikerültek a kincstár vagyonából, bekerültek valakinek a személyes vagyonába, és az illető még nem áldozta föl, nem ajánlotta föl az oltára, akkor ezeknek az állatoknak mi a státusza? Ezeknek van valamilyen szentsége, vagy teljesen profánná válnak. Ez a kérdés. Ráv hóna besém, ráv, rábe beobosém, rábe jéhanan, kocsé, beleke, bájse, pajdant, mimim, jacule, hóni. Rábe jéhanan nevében azt mondta ráv, és ráv hóna, hogy ezek az állatok, amelyeket kiemelünk a kincstár, a szentély kincstár vagyonából, és valakinek a személyes vagyona lesznek, bár azzal a céllal, hogy ezt később föl fogja áldozatként be fogja mutatni a szentély oltáron, ez abban az időszakban, amikor már az ő vagyona ki lett emelve a szentély oltárból, vagy a szentély kincstárnak a vagyonából, és az ő vagyona még mielőtt bemutatná az oltáron, akkor ez profán. Elveszíti a szentséget, már semmifajta szentsége nincsen, és teljesen profánnak számít. Majd természetesen, hogyha újra elviszi az oltárhoz, és ott azt bemutatja, akkor újra elnyeri a szent státuszt, de addig, amíg ezt nem teszi meg, addig profán státusza van. Azt mondja a Talmud, mas nissen amrakein, próbáljuk meg megerősíteni ezt az állítását Rabbi Yochanannak a misnából magából. A misna mit mond? A misna arról beszél, hogy azok az állatok, amelyeknek a szentsége nem az eszenciájukban, hanem csak az értékükben van. Ahogy erről reggel beszéltünk, hogy amikor valamit felajánlunk a szentélynek, akkor kétféle felajánlás létezett. Az egyik az, amikor valaminek az értékét ajánlották föl, hogy egy kincstári vagyon érték legyen belőle. A másik az, amikor valamit eszenciájában, testében ajánlottak föl. Ez olyasmire lehetett, ami áldozatként közvetlenül bemutatható adott esetben az oltáron. Nos, a Misna, a Bechorot traktátusban azt mondja, hogy azok az állatok, amelyek nem az oltára vannak számva, hanem csak értékükben szentek, értékükben lettek felajánlva a szentély kincstári vagyon számára, ezeknek az állatoknak vladom vechalovom mutar l'acharpidjainan. Ezeknek az állatoknak a kölykei és a tejük az teljesen profán azután, hogy kilettek váltva. Ugye, ez mit jelent? Nyilván azt jelenti, hogy amíg a kincstár vagyonát képezik, addig a belőlük származó gyümölcsök, vagy származékok, a gyerek, a kölykeik, a gyapjuk, a tejük, az ugyancsak a kincstári vagyon részét képezik. De hogyha kiváltották őket, és magántulajdonba kerültek, akkor ezek mind-mind teljesen profánok, és lehet őket használni teljesen civil célra, nem a szentély céljára. Mit látunk ebből? Látjuk, hogy ezek szerint azok az állatok, amelyek a kincstár vagyonát képezték, de kilettek váltva, elvesztítik a szentségüket, csak akkor nyerik majd vissza, amikor újra valaki azt az oltárra fel akarja áldozni. Frizgia besém rá frizda tiftaj se padant mimim ve humemu. Azt mondja, hogy Hiszkia, jó ez a referencia, de nem tökéletes, mert ezt a misnát, amit itt behoztunk referenciaként, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy itt olyan állatokról van szó, amelyeket kivettek a szentély kincstári vagyonból, valaki kifizette őket, és átkerült magánvagyonba, de azért lettek így eltávolodva a szent státuszból, és lettek profánná olyan értelemben, hogy a tejük, a gyapjújuk az profán célra használható, mert időközben valamilyen hiba esett bennük, és tudjuk azt, hogy egy hibás állatot nem lehet feláldozni az oltáron. És itt is erről van szó, hogy egy hiba keletkezett az állat testében, ezzel ő már nem alkalmas arra, hogy az oltára föl legyen ajánlva. Ugye az értékét már kifizette az illető, és ezért válik profánná. A mi esetünkben viszont, amiről mi beszélünk, amiről a mi kérdésünk merült föl, nem arról van szó, hogy még egy hiba is esett az állatban. Arról van szó, hogy valaki felajánlotta a teljes vagyonát a kincstárnak, voltak benne állatok, azt mondta rá, hogy ezeket az állatokat ki kell emelni az értéktípusú szentségből, azáltal, hogy valaki, egy harmadik személy megvásárolja őket azzal a célral, hogy az oltára fel fog áldozni. Mi a státusza időközben, amíg még nem áldozza fel az oltára, és azt mondtuk, hogy ez profán státusz. De itt nem arról van szó, hogy valamilyen hiba esett az állatba, hanem még teljesen alkalmas arra, hogy az oltáron fel legyen áldozva. Tehát akkor az a misna viszont, amit itt beidéztünk, azt lehet úgy is magyarázni, hogy ott viszont hiba esett az állatba, tehát ez nem egy jó referencia ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De bjajszi, brésémra hizda, masznisszen amrakein. De bjajszi még ezt hozzáteszi, hogy mindez, amit itt mondunk, hogy az a misna, amit referenciaként próbáltunk behozni, amely arról szól, hogy ha valaki kiváltott a kincstári vagyonból egy állatot, akkor annak a státusza az profán lesz. És ezt úgy magyaráztuk, hogy ez abban az esetben van így, hogyha elvesztette az alkalmasságát arra, hogy az oltára föl legyen áldozva, mert valamilyen hiba esett benne. Ezt a magyarázatot erősíti a másik misnának a megfogalmazása, amelyik azt mondja, vladom vechaluvan, asszur lácharpidjainan? Van ugyanis egy misna, amelyik amikor arról beszél, hogy mi a különbség a között, amikor valamit a szentélyi oltárnak ajánlunk föl, vagy valamit, amit a szentély kincstárnak ajánlunk föl, ugye erről volt szó ugyancsak reggel, akkor azt mondja a misna, hogy a különbség például az, hogy azok az állatok, amelyeket a szentély oltárnak ajánlottunk föl, hogyha hiba esik beléjük, akkor, és ki kell őket váltani, ki kell őket emelni a szentségből, akkor azoknak ettől függetlenül a szent státuszát nem vesztik el, nem válnak teljesen profánná, és a kölykeik és a gyapjuk, stb. Az továbbra sem használható profán célra. És miről szól ez ott? Arról, amikor valamit, ami nem így van, az értékként felajánlott állatokkal, amelyeknek ez esetben a kölykeik és a gyapjuk az használható profán célra. De miről beszél itt a misna? Olyan állatokról, amelyekben hiba esett. Ezek szerint akkor egy olyan állat, amiben nem esett hiba, hiába értékként lett felajánlva a szentély kincstárnak, és nem pedig testében lett felajánlva az oltárnak, akkor, hogyha nem esett bele hiba, akkor nem válik teljesen profánná, és nem használható továbbra sem a teje vagy a gyapja profán célra. Egy pillanat türelmet kérek, most becsukom az ablakot. Szóval, oké. Akkor még mindig ott tartunk, hogy nincsen egyértelmű referenciánk azzal kapcsolatban, hogyha egy kincstári vagyonban lévő állatot kivettek a kincstárból, és valaki kifizette, akkor az elveszti-e a szentségét teljesen és profánná válik, vagy sem. Ugye azt mondtuk, Rabbi Jöjjön azt mondta, hogy elveszti, de azok a referenciák, a bizonyítékok, amelyeket különböző helyekről próbált ezzel kapcsolatban felhozni, azok nem bizonyultak kellően erős bizonyítéknak. Hiszke a besémre be észre, kacsebelek a báj és a padant, mi mind jatszülek hunu. Hiszke azt mondja, hogy ettől függetlenül, hogy az előbbi referenciák nem voltak elég erősek, mégis, hogyha kacsebelek a báj, ha olyan állatokról van szó, amelyek a kincstár vagyonát képezték, és nem pedig az oltárnak voltak felajánlva, ha ezek kilettek váltva, valaki kifizette őket, és nincsen semmilyen, akár nincsen semmilyen testi hibájuk, tehát alkalmasak lennének az oltáron való felajánlásra, ettől függetlenül jatszú lehulin, ezek profánná válnak. Inter már lejatszú lehulin, hejach kocse mizbeach halin, al kocse belekabájsz. Ha ugyanis azt mondanád, hogy nem válnak profánná, akkor később, hogy tudja az az illető, aki megvette ezt az állatot, az oltárnak felajánlani. Megint, térjünk vissza ugye az eredeti képlet. Az eredeti képlet az volt, hogyha valaki a teljes vagyonát felajánlja az oltárnak, a szentélynek, a szentélykincstárnak, és van közte olyan állat, ami az oltára alkalmas lenne, akkor Rabbi Lezer azt mondta, hogy mit kell csinálni ezzel az állattal, nem közvetlen az oltárra felajánlani, mert neki nem ez volt a elképzelése, hanem az az elképzelése, hogy értékében legyen a kincstár vagyona, hanem tehát azt kell csinálni, hogy fogni kell az állatot, el kell adni egy harmadik személynek, az kifizeti, a pénz a kincstár vagyonává válik, az állatot pedig ez a személy fel fogja ajánlani az oltára. És az volt a kérdés, hogy addig, amíg nem ajánlja fel az oltára, addig ez az állat szent vagy profán? Azt mondja a Rebbe Chizkija, hogy profán. Miért? Mert ha nem lenne profán, akkor nem tudna az oltár szentsége rá helyezkedni, telepítve lenni az állatra. Ugyanis valami, aminek van már egyfajta szentsége, nem tud magára telepíteni egy másik fajta szentséget. Hogyha ez értékében továbbra is szent lenne ez az állat, és nem vált volna teljesen profánná, akkor az oltár szentségét nem tudná magára venni. Ugye? Ezért aztán azt kell, hogy mondjuk, hogy elveszti teljesen az eredeti szentségét azzal, hogy az illető kifizette, teljesen profánná válik, és ezért tudja az illető utána az oltára felajánlani, és tud kocse mizbeach, a mizbeach az oltár szentségét magára venni. Azt mondja, Talmud, in teimar lajatszú lehulin, tehát ha azt mondanád, hogy nem lép ki profán státuszba, a kincstári vagyon szentség státuszából, akkor helyach kocse mizbeach halinál kocse bedeke bájsz, akkor hogyan tudna az oltárszentsége rátelepülni valamire, aminek még megvan az eredeti kincstári vagyonszentsége. Ugye a két szentség kiütné egymást. És ezért kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy, hogy ez esetben ez az állat, ez kikerül az eredeti szentség státuszából, profánná válik, és amikor az illető felajánlja, akkor újra szenté válik, de már egy másik szentséggel, az oltár szentségével. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud. Bálé mumin kacse mizbeach haláléhem. Nézzük akkor meg azt egy másik esetet. Azt az esetet, amikor egy hibás állatról van szó. Ha egy hibás állatról van szó, akkor ha egy hibás állatról van szó, tehát egy olyan testi hibás állatról van szó, és egy olyan állatról, amit közvetlen az oltárnak ajánlottak föl. Tehát én felajánlottam az oltárnak egy állatot. De ez az állat eleve nem volt alkalmas arra, hogy az oltára föl legyen, meg legyen hozva áldozatként, mert van egy olyan testi hibája, ami alkalmatlanná teszi erre. Akkor rátelepül a szentség, vagy sem? Vagy eleve, hiszen nem lenne alkalmas arra, hogy az oltáron felajánljam, ezért profán. Azt mondja erre a Talmud, Bálé mumin kocsim is behalálém, rátelepül a szentség. Milyen szempontból van ennek jelentősége? Hiszen így se úgy tudom az oltára felajánlani. Lájda mila, azt mondja a Talmud, le gizzava lávaida, abból a szempontból van ennek jelentősége, hogy mivel rátelepül a szentség, hiába az eredeti célt nem tudja teljesíteni, mert nem tudod bemutatni az oltáron, de mivel rátelepült a szentség, tilos dolgoztatni profán céllal ezt az állatot, és tilos például megnyírni a gyapjúját, és profán célra felhasználni. Menjünk tovább. Mi van azokkal a felajánlásokkal, amik megint csak valamilyen eredendő, ilyen téves, vagy alkalmatlan folyamat révén váltak felajánlásra? Tehát mondjuk, amiről most beszélünk, hogy az előbb arról volt szó, hogy valami testi hibája van. Mi van akkor, hogyha egy olyan felajánlást teszek az oltárnak, ami egy adott áldozatra valamilyen más szempontból lenne alkalmatlan. Például a legtöbb áldozat, állatáldozat, az hím volt. Itt-ott volt nőstény állat is, amit áldozatként felállítottak, de a legtöbb áldozat hím volt. Aztán vannak olyan megkötések, amelyek az állat korával kapcsolatosak, hogy van olyan áldozat, ami egy éves kell, hogy legyen, nem lehet több, van olyan áldozat, ami két éves kell, hogy legyen, nem lehet kevesebb. Mi van akkor, hogyha egy adott áldozatra a nem megfelelő állatot ajánlottam föl, vagy a koránál, vagy a neménél fogva? Ezekről lesz szó a következő részben. Hifrisnek évalai lassai le piszkai lássa maj. Oiszöt mura. Azt mondja a Brájta, ha valaki felajánlott egy nőstényt, Ola áldozatgyanánt, Pészak áldozatgyanánt, Asán bűnáldozatgyanánt, annak ellenére, hogy ezek olyan áldozati típusok, amelyekben egy nőstény állatot nem lehet feláldozni, mert csak hímet lehet, ennek ellenére szenté válik az állat, és oiszat mura, és ezért, hogyha ezt az állatot valamilyen profán célra használom, akkor azzal a szentség sikkasztás bűnét követem el. Simon öimer, löj lasszaj, oiszat mura. Le piszka világ, samaj, én oiszat mura. Simon viszont azt mondja, hogy nem. Az olá kapcsán, ha olá áldozatként ajánlottam fel a hím állatot, akkor az valóban szenté válik. Hiába nem alkalmas arra, hogy oláként bemutassam, de szenté válik. És ezért, hogyha profán célra felhasználtam, akkor azzal tmura, tehát szentség sikkasztást követek el. Viszont a többi, a Pészach és az Asán bűnáldozat esetén, hogyha ezeknek a céljára ajánlottam föl, az nem is válik szenté, én oisze tmura, és ezért nincsen szentség sikkasztás. Ez Rabbi Simon véleménye. Rabbi Simon ben Yehuda, imém isom Rabbi Simon, le a lasszai a piszkajlással, majd én oisze tmura. Szerinte Rabbi Simon nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy egyáltalán nem válik, egyik sem válik szenté. Se az olá, se a Pészach, se az Asán. Akkor még egyszer. Két vélemény van, és a kérdés az, hogy a második vélemény mi. Az első vélemény az az, hogy szenté válik, hiába alkalmatlan a feláldozásra, szenté válik, és az, hogyha profán célra használom, akkor az szentségsikkasztás. A másik vélemény a Simon véleménye, aminek két változata van. Az első változat az az, hogy szerint az olá a szenté válik, hogy miért arra, hogy vissza fogunk térni, és hiába nem tudom felajánlani olaként, mégis szenté válik, és hogyha profán célra használom, akkor azzal tmura, szentségsikkasztást követek el. Ha viszont ásám és pészak áldozatként, ásám vagy pészak áldozatként ajánlottam föl, akkor az nem válik eleve szenté, és ezért nincsen szentségsikasztás. Amar Rabbi Yochanan, Talmud Rabbi Simon, se kém a cínűnek kém, vagy év ksére lavajaj. Azt mondta Rabbi Yochanan, az első változat a második véleményben, Rabbi Simonnak az első változat a szerinti véleménye, amely szerint az olá áldozat szenté válik, a pészak és az ásám áldozat nem válik szenté. Mi a különbség? Miért mondja azt, hogy az olá áldozat szenté válik? Ezt se tudom olaként bemutatni. Ugye a pészak és az ásám állat esetén nem válik szenté, mert nem lehet egy nőstény állatot ilyen áldozat gyanánt bemutatni. De mi a helyzet az olával? Az olá sem kéne, hogy szenté váljon, mert azt se lehet bemutatni. Azt mondja erre Rabbi Yochanan, lehet, hogy ezt az állatot nem lehet nőstényként bemutatni, de van olyan olá, ahol nőstény, amelyek az esetén nőstényt is be lehet mutatni. Ugye van egy olyan olá, amit galambmadárból mutattak be, és ott nincs különbség, lehet hím is, és lehet nőstény is. És mivel van olyan olá, ami lehet nőstény, ezért ez az állat is hiába itt konkrétan nem bemutatható, de mégis szenté válik. Viszont a Pészaknál és az Ásamnál, ahol nincsen nőstény, semmilyen változatban nincsen nőstény állat, ami ilyen áldozat gyanán bemutatható, nem válik szenté. Van már Rabbi Yochanan, Talmud Rabbi Simon ben Yehuda, akkor viszont miért mondja a második változatra Simon véleményében azt, hogy a olá sem válik szenté, tehát sem az olá, sem a pészak, sem az ásám. Én minbe minnoi haluk alav, kalsöken minsebe einnoi minnoi. Azt mondja, miért? Mert attól még, hogy van olyan olá, amit be lehet mutatni nőstényként, az nem azt jelenti, hogy ez az állat, ezt ugye nem lehet bemutatni nőstényként, akkor attól még, hogy ebben az áldozat típusban be lehet mutatni egy nőstény állatot, az nem elégséges ok arra, hogy ez az állat, amit viszont konkrétan nem lehet majd bemutatni, ez is szenté váljon, mint nőstény. Hiszen azt látjuk, hogy még abban az esetben is, amikor valaki egy áldozatot bemutat, és megfelelő a neme az áldozatnak, csak nem volt megfelelő a kora, ez esetben is azt mondjuk, hogy az áldozat nem érvényes, és nem válik, és nem teljesíti az illető a kötelességét vele, akkor pláne, hogyha máson eltérő a neme, akkor pláne, hogy nem válik az az áldozat áldozattá. Mi az az eset, amikor minbe minoly, amikor a megfelelő neme, a megfelelő nemű az állat, és nem ott történt a tévesztés, hanem a korával, ézom minbe minősül halak alap, káhada, de tanulva, hogy tanultuk, asamben, sanave, héviben, statáim, ha hozott egy ásám áldozatot, aminek egy évesnek kéne lennie egy két éves állattal, akkor az áldozat kaser elasen nagyon alul a bajlőn sem hajva, de az illető nem teljesíti vele a kötelességét, hanem egy új áldozatot kell hoznia. Ez volt a Tanakáma véleménye. Rab Simon, amelyek kal átszman einang döjsém, és Rab Simon ott ennek az esetnek az esetén azt mondja, hogy az állat nem is kosher. Tehát hiába a megfelelő nemű állatot hoztad, egy olyan áldozatra, ahol egy olyan áldozat gyanánt, mondjuk, mint az ásámnál, megfelelő nemű áldozat volt, de a kora nem volt megfelelő, ebben az esetben azt mondjuk, hogy Simon azt mondta, hogy az áldozat egyáltalán nem is kóser. Akkor pláne, hogyha más nemű áldozatról van szó, és nem az adott áldozat meghatározott nemének megfelelő állatot ajánlottál föl, akkor pláne, hogy az nem lehet kóser, és ezért nem válik egyáltalán szenté, és nem, hanem teljesen profán, és ez a magyarázata annak, hogy a második változatnak Rab Simon véleményében, amelyik azt mondja, hogyha nőstény állatot ajánlott föl Olá, Pészák vagy Ásám gyanán, egyik esetben sem válik szenté Rab Simon véleménye szerint. Oké. Okay. Amar Rabbi Yehanan, Rabbi Shimon, Rabbi Shua, Shneem, Omru, Davar Echad. Kamad, Rabbi Shua, Amar, Nekeva, Lai, Lassai, Lai, 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 Kicsa. Azt mondta, még egy mondás Rabbi Yehanannak, Rabbi Shimon véleményével kapcsolatban. Azt mondta Rabbi Yehanan, Rabbi Shimon, Rabbi Shua, ez a két Rabbi, Shneem, Omru, Davar Echad, valójában egy állítást tettek. Kamad, Rabbi Shua, Amár ne kéva le öjla lejkicsa, el a hegdes damim, kérebb simen, amár ne kéva le öjla lejkicsa, el a hegdes damim. Mind a ketten, Rabbi Simon is, Rabbi Yeshua is, ugyanúgy, ahogy Rabbi Yeshua azt mondta egyszer, hogyha valaki egy nőstény állatot feleáll olaként, akkor az nem válik eszenciájában szenté, hanem csak értékében. Rabbi Simon is, amikor azt mondta az előbbi részletezettekben, hogy a nősténként, a nőstény állat, amely Olá, Pészak vagy Asamként lett felajánlva, az nem válik szenté, ezt úgy kell érteni, hogy nem válik eszenciájában szenté, de értékében a kincstár vagyonát képezi. De én tajmár gdusászakúf, kacsa gdusászakúf, ha ugyanis azt mondanád, hogy hogy eszenciájában szenté vált, akkor az lenne az eljárás, hogy meg kell hagyni, hogy legelészen egész amíg testi hiba nem esik bele, és akkor lehet kiváltani. Ugye nem lehet kiváltani, ugye erről már többször volt szó, egy olyan állatot, amelyik az oltárnak volt számva, és rá telepedett a oltár szentsége, azt nem lehet kiváltani, és ezzel profánná tenni, csak akkor, amikor elveszti a képességét arra, hogy az oltárra föl legyen mutatva, akkor el lehet adni, és abból a pénzből lehet venni egy állatot, amit bemutatunk az oltáron. Amar Rebi, én anira jesz divré Rabbi Simon, Pesach. Sem Moiszer, Pesach, Boslami. Ugye Rebi most egy kicsit jobban megnézi Rabbi Simon állítását. Rabbi Simon azt mondta, ugye, hogy ebben a három esetben, amikor Pészak áldozatról, Asam áldozatról, vagy Ola áldozatról van szó, amelyeket csak hím állatból lehetne hozni, ezekben az esetekben, hogyha, ugye mit mondott Rabbi Simon, hogy ha én nőstény állatot ajánltam föl, akkor az egyáltalán nem válik szenté, és az állat teljesen profán marad. Azt mondja Rebi, én nem nagyon értem, és nem nagyon tudom, nem nagyon tudok egyetérteni azzal, amit Rabbi Simon mondott, mert látjuk, hogy a Pészachnál, egy másik esetben is erről a Pészach traktátusban bőven tanultunk, amikor valaki a Pészachot nem mutatja be a maga idejében. Tehát valami, mondjuk felajánlottam egy állatot Pészachi áldozat gyaránt, az állat teljesen rendben volt, hím, egyéves, stb. Minden, ami erőfeltétele a Pészachi áldozatnak, de nem mutattam be a maga idejében, akkor mit kell vele csinálni? Baslamim, akkor áttevődik, és slamim lesz belőle. És mit látok ebből? Hogy az állat hiába nem a megfelelő keretek között van felajánlva, hiszen már lejárta a Pészach ideje, mégis a szentsége megmarad, hiszen slami áldozatként van bemutatva. Akkor a Simon hogyan mondhatta azt, hogy egy olyan állat, ami nőstény, és felálltam Pészach áldozat gyanán, az egyáltalán nem szent. Egyáltalán nem nyeri el az áldozat szent státuszát. Azt mondja, a Talmud ve léma, én anira jön divrei Rabbi Simon, beosom. Sem moiszer osom bajna, azt mondja, a Talmud, miért, Rebi, miért csak a Pészach áldozattal kapcsolatban teszi fel ezt a kérdést? Hát a Olá áldozattal kapcsolatban is feltehetné. Ugye három esetről beszélt Rabbi Simon. Olá, Pészach és Asam. És azt mondta, hogy ezekben az esetekben, legalábbis egyik változat szerint, ha nőstény állatot ajánlottam föl, akkor egyik esetben sem válik szenté az állat. Mert eredendően nem volt alkalmas arra, hogy be legyen mutatva ilyen áldozat gyanánt az oltára. Erre azt mondta Rebi, nem értem azt, amit Rabbi Simon mond a Pészach áldozattal kapcsolatban. Miért csak a Pészach áldozattal kapcsolatban nem érted? Mi van az Asammal? Az Asamnál is az van, hogy ha az Asam Volt egy, én felajánlottam egy bárányt Asamáldozatnak, és valamilyen módon már nem volt rá később szükségem. Mondjuk például felajánlottam, elveszett, felajánlottam egy másikat, bemutattam, és aztán meglett az eredeti. Akkor ezzel most mit kezdjek? Mi olyankor a törvény, hogy az Asamot olaként, önkéntes égvázatotként kell bemutatni. Ugye az Asam az egy bűnáldozat. Különböző önszántamon kívül elkövetett bűnöknek után kell hozni az ásamot. Ugye az csak egyszer kell, az egy hajva, az egy kötelesség, azt nem tudom kétszer bemutatni. Most, hogyha én már bemutattam, de itt van ez az állat, mit kezdjek vele? Azt mondja, akkor ezt ajánl föl önkéntes oláldozatként. Az ásám és az olázok nagyon hasonlítanak. Ugyanúgy, ahogy a Pészak és a Slamim, az tulajdonképpen ugyanazok a előfeltétele, ugyanolyan állatból kell bemutatni. A ásám és az olá is nagyon hasonlít. Szóval azt mondja, a Talmud, ha nem tudod ásámként bemutatni, mutass be oláként. Akkor mit látok itt is? Hogy az ásám hiába nem alkalmas arra, hogy bemutassam ásámként, nem mondom azt, hogy teljesen profán, hanem azt mondom, hogy mutass be olaként. Akkor miért csak a Pészákkal kapcsolatban nem értetted azt, amit Rav Simon mondott? Az ásámmal kapcsolatban is föl kellett volna, hogy tegyed a kérdést. Amer Rabbi Abba, Abin, Imhigdés Pészák, Ba Slamim, Gufaj Karev Slamim, Imhigdés Asam, Ba Ajla, Én Gufaj Karev Ajla. Azt mondja, van egy nagyon nagy különbség. És ez az oka annak, mondja Rabbi Abin, hogy miért Rabbi csak a Pészákkal kapcsolatban tette fel a kérdését. Hogy míg a Pészak esetén a Moiszer Pészak, az az áldozat, ami megmaradt Pészakból, és már nem tudom Pészak áldozatként bemutatni, azt magát Slamim áldozatként mutatom be, az Asam áldozat, ami Moiszer Asam, ami megmaradt, és már nem tudom Asamként bemutatni, mert bemutattam helyette egy másikat, mit tudom én, ott nem magát az állatot mutatom be ola áldozatként, ahogy én mondtam az előbb, hanem először hagyni kell legelészni, amíg egy hiba nem esik belé, akkor ki lehet váltani, és abból a pénzből veszek ola áldozatot, és mutatom be. És ez egy lényeges különbség. Mápligi. Oké, akkor ezzel ezt tisztáztuk. Akkor térjünk vissza az alap vitához, hogy Rebi, ugye, és Rebi Simon arról vitáztak, hogy ha valaki felajánlott egy nőstény állatot, felajánlott egy nőstény állatot olaként, pészakként, ásámként, akkor az első vélemény Rebi azt mondja, hogy azok szenté válnak, és ugye nem mutathatók be, de szenté válnak. Rebi Simon azt mondja, hogy nem válnak szenté. Oké. Mi a vitájuknak a lényege? Ha hin amár hegdes damim, hegdes. Ha hin amár hegdes gufoj hegdés. Mi a nézeteltérésük? Az, hogy amikor én felajánlok valamit, ami önmagában alkalmatlan lenne arra a konkrét célnak, azon konkrét célnak a közvetlen teljesítésére, akkor én ezt hogyan ajánlottam föl? Rebi szerint én tulajdonképpen tudom azt, hogy ez alkalmatlan lenne arra, vagy ha tudnám, hogy ez alkalmatlan lenne, akkor is felajánlanám, mint kincstári vagyon. És azért értékében mindenképpen szent lesz. Míg Rebi Simon azt mondja, hogy ha én tudnám, hogy ez alkalmatlan, akkor egyáltalán nem ajánlanám föl, és azért értékében sem válik szenté. Oké. Akkor nézzük meg, térjünk vissza a mimisnánknak az esetéhez. A mimisnánk esete ugye az volt, hogy ha valaki felajánlotta a teljes vagyonát a szentélynek, és abban volt állat, ami alkalmas lenne arra, hogy be legyen mutatva az oltárra, akkor mi a teendő ezzel az állattal? De Lezer szerint az állat maga nem közvetlenül nem bemutatható az oltárra, hanem el kell adnom, és be kell mutatnom, el kell adnom, a pénz bejön a kincstári vagyon részeként, és az illető, aki megvette, az ajánlja föl áldozatként. Rabbi Yeshua viszont azt mondta, hogy azok az állatok, amelyek olaként bemutathatóak ezekből a vagyonelemekből, azokat közvetlenül olaként be kell mutatni, a többinél ugyanúgy kell eljárni, mint ahogy azt Rabbi Lezer mondta. Miért mondja azt, ugye reggel már megbeszéltük, hogy mi Rabbi Simonnak, a Rabbi Simon álláspontjának mi az alapja, mi a hivatkozása. De mi Rabbi Yeshuának a hivatkozása? Rabbi Simon lakis, tájom, Rabbi Yeshua, dábre lárjön vel, banov, vel, kovnei szól, máta, lem, is, mi bészi szól, a ser, jákriv, lehassem, leajla. Azt mondja, Rabbi Zéra, van egy mondat a Tórában, Mózes 3. könyve, 22-es fejezet, 18-as mondat, ami úgy hangzik. Beszélj Áronhoz és fiaihoz és egész Izrael népéhez, és mondd meg nekik, ha egy férfi Izrael házából fölajánlja mondja mindenét, akkor annak a serja kivolás sem lajla, minden felajánlása és adománya, ami van, abból legyen ola áldozat. Most ugye, mivel azt mondja, hogy minden felajánlása, ebből ez úgy tűnik, mintha az is, amit kincstári vagyonként ajánlott föl, és nem pedig közvetlen az oltárra számva, mint a mi esetünkben, ha alkalmas ola áldozatgyaránt, akkor azt ola áldozatként kell közvetlenül bemutatni. Körül a karévle ajlalad, hogy szajnchem tamim zahami nájna filönnek évesz, támad leimárba bakar le rábészenek évesz. Oké. Honnan tudjuk, hogy az esetben is, hogyha ez az állat, ez nőstény, ha olaként ajánlottam föl, akkor, ahogy az előbb mondtuk, akkor az valamilyen módon elnyeri a szentséget, és még hogyha nem is lehet közvetlen bemutatni, de valamifajta szentsége van, és azért, hogyha a profán célra használom, akkor az sikasztásnak számít. Azt mondja, Talmud, mert ugye a mondat végén azt mondja, abban bakar, egy általán, ugye részben azt mondja, cönyhem tamim zahar, az akaratotok szerint egy tej legyen a felajánlás, egy épp hím állat, és utána pedig egy általános kifejezést mond, és azt mondja, a nyájban, vagy a marha csordában, vagy a marhákból. És a marhákból kifejezés, az magában foglalja a hímet is, és a nőstényt is. Tehát ezek szerint, de mi soha azon az állásponton van, hogyha valaki felajánlja az állatait is a vagyona részeként, akkor ha az hím, az maga oláldozat lesz, ha nőstény, akkor ugye nem lehet bemutatni oláldozatként, de elnyeri a oláldozat szentségét. Oké. Okay. Most mindenben ugye, viszont egy dolog nem tartozik bele. Nem tartozik bele az, hogyha olyan állat volt része ennek a felajánlásnak, amelyik valamilyen testi hibás. Hogyha nőstény, és emiatt nem lehet felajánlani, akkor még mindig szent, elnyeri az ola szentségét, csak nem lehet bemutatni, viszont mégis szentnek szent. Ha viszont testi hibás, akkor ez már nincs benne. Rabbi Yitzchak bei Rabbi Shmuel Shalak Siv Zacha Vátomár Bebakar Rabbi Szene Kévesz. Nichszavik Siv Tamin Vátomár Bebakar Rabbi Szbáli Mumin Mábin Nájón. Azt kezdte Rabbi Yitzchak, ha ugyanazt a logikát követem, amit a nemével kapcsolatban levezettél, amikor azt mondtad, hogy a mondat egyik része azt mondja, hogy hím, a másik része azt mondja, hogy a marhából, és azt mondtad, hogy a hím az, amit közvetlenül fel lehet találni, és a marhából az magában foglalja így a nőstényeket is, amelyeket közvetlenül nem lehet felállni, de elnyerik az olá szentségét, akkor ugyanezt a logikát lehetne követni azzal is, hogy a mondatnak az első fele azt mondja, hogy épp hím, akkor az épp az, amit fel lehet ajánlani, és a végén, amikor egy általános kifejezést mond, és azt mondja, hogy a marhából, akkor az pedig jelentse azt, hogy akkor is, hogyha hibás, ugyan nem lehet bemutatni, de ilyen nyerje el a szentséget. Mi a különbség? Mi a különbség, hogy a nőstényt azt inkluzíve bevonod, a bakar a marhából általános kollektív kifejezéséből levezetve, de a testi hibásat nem vonod be. Ráv Amár Sáfta de Dachton Benájún, azt mondta Ráv, ezt kérem szépen olyan egyértelmű a különbség a kettő között, mint hogyha egy horgoló tű választaná el, vagy horgoló pálca választaná el a kettőt. Úgy látszik, ez arámiul egy kifejezés volt. Maga a Talmud nem mondja el, hogy mi, akkor mégis mi a különbség, de a kommentárok kifejtik, hogy amikor azt mondom, hogy a marhából, az mégiscsak azt fejezi ki, hogy olyan marhából, vagy olyan állatból, ami amúgy alkalmas lenne a felajánlásra, csak esetleg most konkrétan erre az áldozatra a nem miatt nem alkalmas. De ez nem, ez a kollektív kifejezés logikájában sem tartalmazza azt, amikor amikor az állatnak valamilyen testi hibája van. Oké. Okay. Oké. Okay. Kedves barátaim, itt fogunk most megállni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és innen folytatjuk az ünnep után, ünnep kimenetele után vasárnap este. Jó későn, szerintem ilyen este 9:30 környékén, de természetesen fogjuk jelezni. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép ünnepet, itt Jantev, Haxameach, élvezzük a macesz ízét a hátralévő időben, a vasárnap esti viszontlátásra, viszonthallásra.